mi mindig utazunk. Ötletek és kalandok, szakértők és világcsavargók a Világjáró magazin műsorában. Mert az utazás élménye sosem lesz mással pótolható. A mikrofonnál Szabó Virág, a Világjáró magazin alapító főszerkesztője, és Almási Gyula, a Világjáró kiadó igazgatója.
Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit! Nagyon friss az élmény, Gyula két napja ért haza Ras Al Khaimából, vagy Ras Al Khaima, jól mondom?
Mind a kettő jó.
Adrenalintúra volt ez, rengeteg kalanddal, vagy esetleg egy luxus hotel látogatás. Egyáltalán hol van Ras Al Khaima?
Ez a Ras Al Khaima, így mondják a helyiek, de ez is attól függ, hogy egy indiai, vagy egy angol, vagy egy kínai, vagy ki mondja. Ras Al Khaima, Ras Al Khaima, így mondják, de egy nagyon-nagyon-nagyon szép hely Ras Al Khaima. Sokan nem tudják, hogy hol is jártunk. A Perzsa-öbölben van ugye az Egyesült Arab Emirátusok, ami 7 emirátus foglal magába. Ebből ugye a főváros Abu Dhabi, a legismertebb kereskedelmi központ Dubáj, és ettől hát kettőre, mert köztem még van egy Sharjah, egy Ajman, és kicsit arrébb egy Umm Quwain, utána van Ras Al Khaima. Van még egy emirátus, akkor most sem mondjuk el, az Fujairah, az ott a hegyek másik oldalán van. Míg Dubájt már mindenki ismeri, addig Ras Al Khaimát kevesebben. Ez egy feltörekvő, a turizmus szempontjából feltörekvő emirátus, és ezt fedeztük fel, ezt látogattuk meg. És hát ahogy a felvezetőben kérdezted, hogy tengerparti nyaralás, vagy adrenalin túra, vagy egyáltalán mit lehet itt csinálni, akkor azt mondom, hogy egy nagyon komplex nyaralás. Egy olyan komplex nyaralás, ahol tényleg egy hét kikapcsolódás mellett az ember feltöltődhet programokkal.
Hasznos tudnivalók.
Egy picit maradjunk még az elhelyezkedésénél és a földrajzi adottságainál ennek a térségnek. Tehát ha valaki Dubájban megy, már eleve milyen környezettel találkozik, ugye ez adja magát utána, hogy milyen kalandok várnak ránk.
Igen, hát itt az elsődleges az, hogy mikor utazzunk, mikor van jó idő, ugye azt lehet mondani, hogy itt az egész évben jó idő van, kérdés, hogy mennyire jó.
Hát most is nagyon jó volt, mert a kánikulai nyarat itt hagytátok, és ott meg 37 fok volt.
Igen, tehát 35-36-37 nem nagyon volt szerencsére, és párás volt meglepő módon, mindenki azt gondolja, hogy ez sivatag, és akkor itt száraz meleg van, nem, mert a tenger miatt sokkal párásabbnak érzed. Most októberben ez már nagyon kellemes, tehát nem túl meleg. Persze ez azért nem azt jelenti, hogy egész nap páros néznél, ahhoz azért nincs kedved így a napon mondjuk kettőkor, de reggel, délután, öt után, hogy lemegy a nap, elképesztően kellemes idő van, tehát ilyen 30-32 fok van este, és nagyon jól lehet sétálgatni. Amikor menjünk, ugye az én nyáron nem javaslom senkinek egyébként az egész térséget, mégis egyébként az a vicc, hogy tele van minden szálloda Dubájban, Abu Dhabiban, szerintem Ras Al Khaimában is sokan vannak, de hát nyáron azért van, hogy kiverje az 50 fokot a hőmérő, nem egyszer, tehát ott július-augusztus, még szeptember elej is nagyon meleg. Ilyenkor októberben már érdemes menni, november az szerintem az egyik legjobb, és onnan az egész téli szezon ugye jó van, amikor 30-32 fok van, amikor csak 28, de az nagyon-nagyon kellemes tud lenni. Ugyanaz az időjárás, mint Dubájban, annyi a különbség, hogy itt a tengerpart mögött ott van a Hajar-hegység és a Jebel Jais-hegy, ezek ilyen kopármagas hegyek, és ez egy teljesen más tájat, más képet kölcsönöz az egész helynek. Tehát Dubájba elmegyünk, akkor ott nem látunk semmilyen hegységet, dombot, semmit. Max, hogyha kicsit elmegyünk Omán fele, Hatta fele, akkor a sivatagi tájat látjuk, és ott már vannak azért hegyek, de az el kell hagyni Dubájt. Itt viszont Ras Al Khaima mögött gyakorlatilag vannak a hegyek, és hozzátartozik a látképhez. Fantasztikus már a látványa ezeknek a hegyeknek.
No, és akkor vágjunk bele.
Mit csináljunk?
Mit csináljunk, igen, Ras Al Khaimába?
Hát ugye maga a település ugyanúgy a tengerparton van, és ez az állam. Tehát az első az, hogy ugyanúgy lehet a tengerparton pihenni, és ehhez most már nagyon jó infrastruktúra is rendelkezésre áll. Ez azt jelenti, hogy egymás mellett van egy csomó óriási nagy resort, óriási nagy szálloda.
Úgy képzeljük el, mint Dubáj, tehát hogy ez is egy állandóan változó, fejlődő felhőkarcolókkal.
Nem. A város központja az egy lagúna, és a lagúna két oldalán vannak magasabb épületek, így fogalmazok. Tehát nincsenek olyan felhőkarcolók. Kicsit az volt az érzésem, amikor megérkeztünk, hogy Dubáj 30 éve, sokkal autentikusabb, nincs annyi felhőkarcoló, nincs ez az őrült forgalom, tehát még egy sokkal idézőjelben élhetőbb város, viszont sokkal több a természeti látnivaló, és sokkal több ilyesmi dolgot lehet ott közvetlenül csinálni. Ugye a tengerpart az homokos, ugyanúgy lapos homokos, és nagyon sok szép szálloda van egymás mellett, 4-5 csillagos szállodák, nagyon jó minőségűek, és ami nagyon fontos és érdemes kiemelni, és ezt a turisztikai hivatal is ugye nagyon kommunikálja, hogy ez egy all-inclusive szálloda típus általában, amit ők kínálnak, tehát egy picit más, mint Dubajban. Dubajban nagyon kevés az all-inclusive szálloda, ott inkább az van, hogy foglalsz egy szállodát, és akkor reggelit kapsz, vagy vacsorát, ilyen félpanziót kapsz, és a többit pedig mindig megveszed, amit szeretnél, elmész éttermekbe, a saját éttermébe a szállodának, és így tovább. Kevés az all-inclusive lehetőség. Itt viszont szinte minden szállodában lehetőséged van all-inclusive ellátásra, ami főleg családoknak nagyon kényelmes. Mi a Hilton Resortban voltunk, ez egy 5 csillagos szálloda, elképesztően ügyesen megvan oldva, hogy gyerekes családoknak is és a felnőtteknek is egyaránt ajánlható, külön vannak felnőtt medencék, felnőtt bárak, külön van gyermekrész, óriási gyerekjátszóval, csúszdával, bébi felügyelettel, 2 nagy hosszú öböllel, és vagy 7 medence van, abban az egyiket most épp felújítják, mert az egész központi részt felújítják, és még szebb lesz, de így is 6 különböző medencébe lehet fürödni, ha éppen nem elég a tenger, ami egyébként ilyenkor nagyon meleg, tehát kimész, bejössz, teljesen mindegy, és megszáradsz 3 perc alatt.
És azért tegyük hozzá, hogy maga az épület is nagy, maga a lakosztályok, vagy a szobák is nagyok, maga igen, az étterem is óriási választék. Ez elképzelhetetlen egyébként, ha máshol járunk a világban, hogy itt mekkora pazargazdagság vár.
Igen, itt ebben nagyon hasonlít egyébként a dubai szinthez. Maga ez a szálloda is egy ilyen arab stílusú épülethez hasonlít, egy ilyen arab palotához. Bent maga a lobby, ez egy óriási lobby, gyönyörű dekorációkkal, arab ablakokkal, és így tovább. És igen, hát van a központi étterem, amit úgy hívtak, hogy The Kitchen, ugye a konyha, ahol a reggelit, ebédet, vacsorát el lehet fogyasztani svédasztalos rendszerben, tényleg pazar választékkal. És mondok egy példát, nagyon szerettem a lazacot, és így általában ilyen helyeken reggel mindig van lazac. És nem volt kirakva lazac, hát mondom, jó, hát nincs lazac, oké, túlélem. De azért csak megkérdeztem az egyik pincértől, hogy lazac esetleg melyik részem van, mely mindig szokott lenni. Akkor mondta, hogy just a minute, sir. És 5 perc, elég sokáig tartott az a just a minute, de 5 perc múlva az asztalunkon volt egy gyönyörű szép lazasztál, úgy, ahogy elképzelni nem tudom. Tehát, hogy ilyen kedvesek is ilyenek a szolgáltatások. Elképesztő az a kedvesség, amit érdemes kiemelni az egész régióban, és itt Rasszakájmában is, mindenki mosolyog, mindenki kedves, mindenki elé tesz mindent. Rákérdeznek 8-szor, hogy jól érzed-e magad, hogy minden oké-e. A legutolsó takarító, a sofőr. Szóval tényleg azt az egész emirátusban lehet érezni, hogy itt a vendég a vendég, és a vendég a király, és minden érte van.
Kirándulások.
Menjünk a sivatagba akkor, mert nagyon sok kaland volt.
Ugye itt a kicsit az Afrika jut eszembe, a KFT-nek az Afrika, ez a párduc oroszlán gorilla itt, hogy van tenger, sivatag, mangróve, magas hegyek, tehát hogy itt nagyon színes. Ebben egy kicsit színesebb is, mint Dubáj. Ugye a tengerpartról beszéltünk, a következő állomás, amit érdemes megnézni, az a sivatag. Itt nagyon hasonló sivatagi túrákat lehet csinálni, mint akár Dubájból is, viszont itt annyi, hogy kicsit közelebb van a sivatag. A szállodából 20 percre már ott voltunk a sivatagi tábor közepén, ahol először kvadoztunk. Ez nagyon jó volt, mert rá lehetett ülni, még gyerekek is felülhetnek a kvadra, elől megy egy vezető, és akkor mész utána, beméri, hogy mennyire vagy ügyes vagy ügyetlen, és egész gyors tempóba lehetett haladni.
Tehát úgy, hogy egyedül ülsz a kvadon.
Egyedül te vezeted a kvadot, és akkor kivisz a homokdűnékre, homokdűnékkel megyünk föl alá, és egy idő után elhagyjuk azt a részt, amit úgy érzel, hogy ilyen a turistáknak van, mert amerre nézel, csak homokot látsz, homokdűnéket, és például láttunk, volt egy olyan rész, ahol tevék álltak, úgy ácsorogtak, és teljesen autentikus volt, tehát nem az volt, hogy ez egy teve farm, oda is elvittek. Aztán részt vettünk egy ilyen klasszikus jeepes szafarin is, amit ugye Dubájba ki járt, az mindenki elmegy, és az egy jeepekkel mennek föl le, homokdűnéken csapatják rendesen, ez itt is megvan. És akkor maga a tábor az egy külön élmény, ott ugye minden ilyen arab dolgot ki lehet próbálni, lehet vízipipázni, lehet hennázni a lányoknak, van műsor, van ilyen grill vacsora, valahol láttunk dervis táncot, az nagyon érdekes, hogyha valaki még nem látott, azt el se tudja képzelni, egy arab fiú körbe forog, ugye a zene ütemére, és körülött egy ilyen nagy szoknyája van, és azt fölemeli a feje fölé, szóval nagyon nehéz elmesélni. Aztán hastáncos nő program, és a végén van egy tűznyelő, egy ilyen tűz show, azt nem is értem, hogy ki vállalkozik ki erre. Szóval egy nagyon komoly délutáni program, ez általában ilyen 2-3-kor kezdődik, és 8 fél kilenc körül van vége a vacsorának, meg a sónak, és akkor megy az ember vissza a szállodába.
És akkor ezt így egyszerre rendeled meg, vagy egyszerre tudod megvásárolni ezt a programot?
Ez egy program, igen. Ugye? Ez egy program, még annyi, hogy itt a közben lehet például a hegyoldalba síelni, snowboardozni, ilyen deszkákat kiraknak, és akkor a gyerekek ott bohockodnak, meg még lehet tevegelni, ha valaki szeretne, ott vannak a tevék, elvisznek egy tevefarmra, és igen, ez egy program, ez egy jó hosszú délutáni program.
Voltatok egy kagylófarmon is.
Igen, ez egy nagyon különleges élmény volt. A kagylófarm az egészen érdekes helyen van, tehát már maga az, hogy van itt egy mangrove mocsár, ez a Suvaidi kagylófarm, ezt így hívják, ez a család, ez a Suvaidi, ez helyi család.
És ez egy gyöngy kagylófarm,
ugye? Van, ennek az a lényege, hogy nem csak egy sima kagyló, hanem a gyöngy, ez a régió, az egész Perzsajból egyetlen egy termesztett gyöngy kagylója, és egy kis kikötőből egy motorcsónakkal visznek el, ez is egy ilyen arab fa csónak, tehát nem egy ilyen modern motorcsónakot képzeljünk el, hanem egy ilyen autentikus fa csónakkal visznek el. Mondom, a mangrove mocsár közepén van egy óriási nagy stég, itt van a bemutató, és mögötte lehet látni a kagyló ültetvényeket. Itt elmagyarázzák, megmutatják, hogy hogyan volt a gyöngyhalászat, ugye egészen addig volt gyöngyhalászat, amíg az angolok ide nem jöttek, és nem fedezték fel az olajat. Tehát az olaj jobb biznisz volt, mint a gyöngyhalászat, ami nem véletlen, mert a gyöngyhalászat az egy iszonyú kegyetlen meló volt. Itt a vezetőnk, aki fogadott minket, elmagyarázza azt, hogy a gyöngyhalászat több évszázadon keresztül hogyan zajlott. Van egy hajó is, amit meg lehet nézni, egy ilyen gyöngyhalász hajó, egy fahajó. Erre 20 ember fért fel, 20 ember lakott rajta 4 hónapig. Tehát 4 hónapig folyamatosan a tengeren voltak. 4-5 fiú volt, aki merült. Egy olyan 3-8 percet tudtak merülni.
Mindenféle segédeszköz nélkül.
De segédeszközzel, mert nyakukba volt egy kő, amit bedobtak a vízbe, és a kő lehúzta őket. Tehát gyakorlatilag azért tudtak olyan mélyre lemenni, 10 méterre is, sőt 30 méterre le tudtak merülni, ami hihetetlen. És a kezükön volt egy ilyen bőr, védő, minden ujjukra volt egy ilyen védő kis kesztyűszerű, nem kesztyű, csak így az ujjaikat védte, hogy azt a kagylót, amit megtaláltak, azt le tudják tépni a korallról, meg a növényzetről, mert ez így rá van nőve a korallra, ezt is megmutatják egyébként. És akkor felhoztak 100 kagylót, abból 1-2 volt olyan, amiben volt gyöngy. És ugye ez évszázadokon ment ez a mesterség, apáról fiúra öröklődött, ez a Suvaidi család is. A mostani tulajdonosnak a nagypapája, ő még gyűjtött kagylót, tehát ő még merült így. Az ő fia kezdte el, sőt nem a fia, hanem azt hiszem az unokája kezdte el ezt a termesztést. Ennek az a lényege, hogy ezt egy japán ember 1940-ben, aki szintén gyöngyhalász volt, kezdett vele kísérletezni, hogy hogyan lehetne több gyöngy egy kagylóban, és ennek az a lényege, hogy a kagyló magán belül alakítja ki a kis gyöngyöt. És amikor már egy éve nő ez a kagyló, akkor az a trükk, hogy kinyitják, felfeszítik, kap egy külső behatást, és megijed a kagyló, úgymond, és elkezd védekezni, és termelni egy védőburkot belül, és ez lesz a gyöngy. Azt mondtak nekünk ott a farmon, hogy a kagylókból már 60%-os arányban tudnak ők olyat, ami gyöngy. Tehát ott előttünk kinyitott egyet, leszedett egyet, és volt is benne gyöngy. Tehát, hogy
nagyobb... akkor felfeszegetik a kagylókat, úgymond, visszateszik.
Ez egy türelemjáték, vagy 2 évig tart, amíg egy ilyen kagyló elkészül. Először picike, kinyitják, nem is birizgálják, csak kinyitják, tehát hogy megbolygatják, megstresszelik, és akkor utána mindenféle gyöngyöt megmutattak, hogy ilyen méretű, ilyen színű, itt az öbölben ilyen terem, van, ahol ilyen, de itt ilyen nincs. Nagyon érdekes egyébként a bemutató.
És én mindig gondolom, magas ára van a gyöngynek.
Igen, de annyira nem vészes, tehát egy ilyen picike kis gyöngy, az volt 100-valamennyi dirham, tehát ilyen 15-20 000 forint, de hát az még csak önmagában a gyöngy, abban még ékszert is kell csinálni, és egy láncot veszel, azért az már nyilván hosszabb. Ha nagyobb gyöngy, ha ilyen, a valamelyik nem teljesen gömb alakú formájú, tehát nagyon-nagyon sokféle van.
Extrém lehetőségek.
No, aztán még gyorsan pár dologra sort kéne keríteni. Drótkötélpálya, ez volt az egyik legnagyobb élmény.
Hát ez egy nem mindennapi élmény, és ha másért nem, ezért el kell menni Rasszakájmába. Van egy hegy, ugye ezt mondtam, a Jebel Jais, a Jais hegy, ami gyakorlatilag egy órás autóút, kicsit több a csúcsig, ahová föl lehet menni autóval, az 1 óra 20 perc. Már az útért érdemes elmenni. Egy szerpentint képzeljünk, egy klasszikus szerpentint, és egy fantasztikus, különleges vadin megyünk keresztül. A vadi az ugye folyóvölgy, és nagyon sok helyen gátat látunk, épített gátat, vízelvezetőt, és lehet látni, hogy sziklaomlás van, és így nem érted, mert mész föl, 35 fok van, nem látsz felhőt hetekig, és nem érted, hogy mikor van itt víz. És akkor a sofőrünket megkérdeztem, meg a föntieket is, aztán megkérdeztem, hogy de most oké, hogy itt ennyi vízzel vezetett, de mikor jön a víz, és mondták, hogy 2 hónapja volt, 1 napot esett, aztán még egy kicsit, és olyan víz lett, hogy az egész utat elárasztotta, tehát, hogy így 1 nap alatt tud annyi eső esni. Képzeljünk egy gyönyörű folyóvölgyet, ahol a szerpentin megépítették, és föl tudunk menni 1484 méter magasra. Itt van egy kilátó, és itt van az Emirátusok legmagasabban fekvő étterme, ez 1484, ez is a neve az étteremnek, ahol leül az ember, és hát alatta van gyakorlatilag az egész hegység. Egy kicsit engem a Gran Canyonra emlékeztetett, persze más, meg nem olyan színes, de kopár, és nagyon izgalmas. És akkor, ha csak ide fölmegyünk, az egy dolog, lehet túrázni. Egyébként az emirátusiak Abu Dhabiból is, meg Dubajból jönnek ide túrázni, főleg ugye télen, amikor hűvösebb van. Van vagy 6 olyan túraútvonal, ahol csak itt sétálgatni tudsz, van Via Ferrata a hegymászóknak, és hát itt van a zipline, aminek nem is tudok magyar elnevezést, ez egy drótkötélpálya, amin az egyik pontról a másikra át lehet csúszni egy ilyen csörlőn igazából. Ez a zipline, aki már látott ilyet, az tudja, hogy miről beszélek. Hasonló, mint ami kanopink Visegrádon, csak ugye a kanopi az mindig fák fölött repül. Itt viszont a szakadék fölött lehet repülni. Kétféle szakasz van. Az egyik az 7 drótkötélpályából álló zipline, ahol az ember elindul az hegy egyik oldaláról, és átcsúszik a másik oldalára, alatta közben szakadék, de ilyen 150 méter szakadék. Átér onnan, megint átcsúszik, és ezt így másfél órán keresztül csináljuk. 2 vezetővel mentünk, pakisztáni meg egy kenyai fiúval, akik persze az első buszozásnál, amikor vittek föl, elmondták, hogy ez az első napjuk itt. Nagyon jó fejek voltak. Megnyugtattak mindenkit, de tényleg ilyen halállazán csinálták. Háttal csúszott le előttünk a kenyai fiú, mindig ő ment előre, ő fogadta az első csúszót. Amikor megérkezett, akkor walkie-talkie jelezte, hogy oké, itt vagyunk, jöhet az első. Persze én voltam az első a csapatban, mindig én mentem előre. Nem mondom, ha én átértem, akkor majd jöhetnek a többiek.
Hogy kell beülni ebbe a hevederbe? Ez most egy fekvő, vagy milyen pozíciót kell elképzelnünk?
Ülő. Ez az első, ez ülő pozíció. Van rajtad egy ilyen heveder, azt fölakasztják a drótkötél, és akkor mondják, hogy sit down, üljél le, kényelmesen rakd előre a lábadat, és már mész is. Az első 2 csúszásnál még elég zapszemes voltam, tehát akkor milyen feszülve mész, és akkor utána már nem, tehát a harmadiknál már elengeded. Mondjuk a másik csúszás, ez vicces, hogy az első túléled, jó ide, jó, és akkor a másik csúszásnál úgy kell indulni, hogy ott bele kell lépni a szakadékba, mert nem, mert az elsőnél ott elindulsz, egy picit még van alattad egy 3-4 méter, és akkor utána érsz ki, a másodiknál bele kell lépni, tehát akkor ülj le bele a szakadékba, és akkor elindulsz. 7 pálya van, a 7-et megcsinálod, akkor fú, akkor örülsz, hogy ezt túlélted, de fantasztikus, tehát amikor már nem félsz meg, így akkor körülnézel, és így repülsz át 1500 méter magasan, vagy 1300 méter magasan, egy nagy völgyben 2 csúcs között, tehát hogy elképesztő. És még akkor ez még nem a top. Tehát ezt túléled, akkor hú, veszel egy nagy levegőt, hogy jó, ezt megcsináltuk, és van egy másik, az a világ legnagyobb ciplánja, ahhoz még magasabbra kell menni, ez 1680 méterről indul.
Mitől legnagyobb a táv, amit...
Leghosszabb. Befut. Ez a leghosszabb, 2,8, tehát majdnem 3 kilométer az egyik pontról a másik pontra, amíg lezúgsz. Nem tudom, mennyivel ment az enyém, de 160 kilométer körül. A 120 a kisebbek, akik a súlytól függ, meg széltől, nem volt nagy szél, tehát nem volt az a szerencse, és így fölmész, kapsz, ez egy más típusú, itt fellógatnak gyakorlatilag, elő van a fejed, hátra kell tenni a kezedet, egy hevedert megfogni, a lábad hátul összekulcsolva, adnak egy ilyen, mi Superman ruhának hívtuk, egy ruhát, amit alá tesznek, abba benne vagy, és akkor felkötnek gyakorlatilag 2 ponton erre a kötélre, és akkor elindítanak. Adnak szemüveget, szerencsére, hogy bukós is, és adnak egy szemüveget, mert 160-nál már kifolyna a szemed. Az arcomat így is néha éreztem, hogy így lebeg a szám, tehát olyan sebességgel megy. De érdekes volt, mikor fölmentünk, elég sokan voltak, és itt vártunk egy fél órát, mire